sang sous ses doigts. Mettre les coups.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az uniós modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország 552 millió 300 ezer eurót kap, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások idei több mint 1200 milliárd forintos keretéből 487 milliárd 700 millió forintot fizettek ki az első negyedévben, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet pénzügyi hírlevelében. A folyósított összeg csak nem 60% a költségvetési, 40% a uniós forrás. Magyarország vízgazdálkodása három területen is beavatkozásra szorul a GKI gazdaságkutató legújabb elemzése szerint. A vízhálózati szivárgások felszámolása, a jogtalan vízkivételek visszaszorítása és főképpen a tájvíz megtartásának erősítése szükséges. Ismertette a tanévkezdési támogatás szabályait a miniszterelnök. Magyar Péter elmondása szerint minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz. Ezen felül az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényűek, a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben részevők, valamint a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedők. Emellett minden olyan gyerek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, akik egyszülős családban nevelkednek. Az első részletet 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, a második 50 ezeret pedig novemberben utalványformájában, amelyet továbbra is a gyerekek iskolázkodására lehet felhasználni. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Magyar Péter javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást. Úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a kormányfő. A belügyminiszter előterjesztésére Magyar Péter miniszterelnök felmentette a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, Hatala Annát. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta és még tegnap megjelent a magyar közlönyben a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló jogszabály. A két törvényt kedden fogadta el az országgyűlés. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a kamerák már kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyedévben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárddal magasabb az egy évvel korábbinál. Emelte a vállalkozások vízdíját a kormány. A rendelet értelmében az eddigi 597-ről 623 forintra emelkedett az ivóvíz köbméterenkénti díja, és nőtt a havi alapdíj is, mely az átfolyási átmérőtől függ. A csatornadíja korábbi 914 helyett 954 forint lett köbméterenként, és az alapdíj is emelkedett. A vendéglátásban dolgozó kérése ellenére életbe lépett az egyszerhasználatos műanyag és papírpoharak tilalma, miután ezúttal már nem hosszabbították meg az azokra vonatkozó haladékot. Ezeket tehát mostantól többször használatos poharakkal, például visszaválthatóakkal kell helyettesíteni. A polgármester felszólította a Semcor kínai akkumulátorgyárat, hogy fejezzék be a tevékenységüket Debrecenben, majd kijelentette, hogy a jövőben nem kívánnak együttműködni velük. Pap László a bizalom elvesztéséről beszélt, amelyet azzal játszottak el, hogy nem tartották be a környezetvédelmi szabályokat, sőt, nagyon sok vegyi anyag a határértéket sokszorosan túllépte. A vállalat időt kért a vizsgálatok lefolytatására. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, jelentette be Vitézi Dávid a Facebook oldalán. Az óránként 160 km-es sebességre képes járművek 2028 nyarától a Budapest-Sopron és a Budapest-Szombathely vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást, ismertette a közlekedési miniszter. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat, a szélsok felé lesz élénk erős. A hőmérséklet pénteken hajnalban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallhatják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola rádiós csapatának műsorát hallhatják. A műsor összeállításában, szerkesztésében, felolvasásában részt vesznek. Balog Zsófia, Csukat Fruzsina, Farkas Kincső Lara, Gácsi Emma, Horváth Dávid Noel, Madarász Péter, András, Nagy Bálint, Sánta Levente Tibor, Túz Aletta, Szőlősi Rebeka és Boda Zsuzsanna csoportunk koordinátora. Ebben a tanévben ez az utolsó műsorunk, ezért úgy döntöttünk, hogy formabontó adást készítünk. Eddig javarészt bepillantást engedtünk iskolánk életébe hírösszefoglalóval, beszámoltunk egyházi és nemzeti ünnepeinkről, versenyeredményeinkről, készítettünk riportot egy-egy esemény szervezőjével. Most egy régóta dédelgedett vágyunk, adtunk teret, és egy gyönyörű történetet dolgoztunk fel rádiójáték formájában. Sokáig kutattunk a megfelelő történet után, de aztán rátaláltunk egy olyanra, ami mindannyiunkat megérintett. Főhőse egy fiatal fiú, aki megbotlott. Bűnkövetett el, mivel rossz társaságba keveredett, a büntetést megkapta. Lélekben megtisztulva kétségek között a megbocsátás szomjazva tér haza. Az esemény nem is annyira elbeszélés, mint inkább párbeszédek sora. Hazaúton, a buszon történik minden. Itt bontakozik ki a történet a fiatalember és a mellette lévő utas között, de hallhatjuk azt is, hogy a környéken ülők hogyan nyilatkoznak meg, alkotnak véleményt. Hogyan is éli meg egy fiatal, hogy rosszat tett, hogyan viseli ennek következményeit, milyen reakciókat vált ki ez az emberekből, s hogy milyen az elfogadó szeretet, az a bizonyos feltétel nélkül. Ezek a kérdések foglalkoztattak minket, miközben készültünk, s közösen írtuk át a történetet párbeszédes formába, s alakítottuk át a most hallható rádiójátékká.
Szereposztás. Fiú, Nagy Bálint. Szomszédja Farkas Kincső Lara. Előtte ülők Horváth Dávid Noel, Csukat Fruzsina. Mögötte ülők, ítélkezők Gácsi Emma, Balogh Zsófia. Narrátor Sánta Levente Tibor. Műszaki segítőnk Madarász András Péter. Hallgassák szeretettel a rádiójátékunkat, majd az azt követő elmélkedésünket a megbocsátásról.
Egy fiatalember egymagában ült az autóbuszon. Kitekintett az ablakon. Alig múlt 20 éves, csinos, finom arconású fiú volt. Egy nő ült le a mellette lévő ülésre.
Szép napot! Szabad ez a hely? Leülhetek?
Legyen szép!
Sóhajtott nagyot.
Persze! Tessék csak, ülj le!
De szépen süt a nap. Végül is májusban szokott már jó idő lenni.
Igen, valóban. Számomra különösen szép ez a nap.
Olyan jó, hogy már nem kell kabátot hordani. Sokáig tartott a tél. De miért is annyira különös neked ez a nap? A meleg miatt? Inkább a hűvös telet szereted?
Á, de hogy az én kedvenc évszakom is a nyár. Örülök, hogy nem csak az ablakon keresztül nézhetem.
Valóban, sokkal jobb a bőrünkön érezni a napsütés erejét.
Miután kicsit kedvesen elbeszélgettek a meleg tavaszias időről, a fiú váratlanul így szólt.
Két évig börtönben voltam. Ezen a héten szabadultam. Éppen úton vagyok hazafelé.
Börtönben voltál?
Hallod, Zsófi? Itt ül előttünk egy börtöntöltedék.
Úristen, üljünk hátrébb, nehogy megtámadjon. Még valakit leszúrnak. Tegnap is hallottam a híradóban, hogy Texasban megkéseltek 15 embert a buszon.
Ne bomolj már! Olyan helyes fiú. Szőke, kékszemű. Itt ül nyugodtan. Csak nem lesz baj. Inkább hallgassuk ki, mit beszélnek. A kíváncsiság majd kifúrja az oldalamat. Hát, aki derül, miért volt börtönben.
Hé, apjuk, hallod? Itt ül mögöttünk. Szegény fiú, mi mehetett keresztül? Börtönben, ilyen fiatalon? Pedig nem is úgy néz ki, mint egy tolvaj vagy rablógyilkos.
Magának kereste a bajt. Mit sajnálod? Nem a mi dolgunk. Van családja. Érdekelje azokat. Nehogy elkezd beszélgetni vele. Te mindig szereted beleütni az orrod mások dolgába.
Miért mondod? Azért, mert megsajnáltam. Ha a mi fiunk lenne, akkor is ezt mondanád? Kegyetlen.
De nem a mi fiunk. Különben is, nekünk lányunk van. Maradj inkább csendben, mert zentüled az egész busz.
Persze, amikor olyan halkan suttogok. Jól van, akkor ne beszélgessünk.
Sajnos igen, börtönben voltam. Rossz társaságba keveredtem a gimnázium utolsó évében, érettségi előtt. Azt hittem a barátaim is magamért szeretnek, nem azért, hogy mit merek, vagy nem merek megcsinálni, de tévedtem. Túl naív, meggondolatlan és befolyásolható voltam. Az a nap is úgy kezdődött, mint a többi délután, a bandával voltunk a parkoló mellett, nem mentem haza a tanítás után, pedig az érettségire kellett volna készülnem. Valamelyik kokostojás kitalálta, hogy kocsikázni akar, de se jogsink, se kocsink nem volt. Persze én voltam, aki még nem bizonyított. Nem akartam itt is kilógni a sorból, az osztályomból nem voltak barátaim, lenéztek, mert vidéki és ódívatú voltam. Ezeket a srácokat meg nem érdekelte, ki vagyok, honnan jöttem. Csak heccelődés, a szórakozás. Tudtam, hogy baj lesz belőle, de...
Áradt a szó belőle, miközben mesélte, hogy egy szegény, de becsületes családban nőtt fel, nem messze a várostól, ahova középiskolába járt. A szülei mindent megadtak neki, hogy tanulni tudjon, bátorították, hogy megvalósítsa magát, céljai legyenek, és az a büntet, amit akkor elkövetett, mekkora szégyent és fájdalmat okozott szeretteinek, akiktől a két év alatt semmi hírt sem kapott.
Tényleg senki se látogatott meg téged ez idő alatt?
Senki, pedig nagyon vágytam rá. Szükségem lett volna egy kis támogatásra. Örlődtem a bűnöm miatt, de inkább azt sajnáltam, hogy ezzel mennyi fájdalmat okoztam édesapámnak és édesanyámnak.
Tudta, hogy szülei túl szegények ahhoz, hogy vállalják az utat és meglátogassák őt a börtönben. És azt is tudta, hogy túl tudatlannak érzik magukat ahhoz, hogy levelet írjanak neki. Mivel választ nem kapott, nem írt nekik többet. Szabadulása előtt 3 héttel tett egy utolsó, reménytelen próbálkozást, hogy kapcsolatba lépjen velük. Bocsánatukért könyörgött, amiért csalódást okozott nekik.
Drága édesanyám és édesapám, lassan 2 éve itt vagyok. Leveleim nem tudom, hogy megérkeztek-e, választ egyre se kaptam. Számtalanszor kértem ezekben, hogy bocsássanak meg nekem. Fiatal voltam, meggondolatlan. Nem számoltam a tetteim következményeivel. Tudom, ez mekkora szégyen, hogy erre nincs bocsánat. A börtönben sokat imádkoztam, fohászkodtam a mennyei atyához, hogy segítsen rajtam. A börtönnel kis bátorítására folytattam a tanulmányaimat, és leérettségiztem. Igaz, nem így szerettem volna, zárt falak közt. Kedves drága szüleim, esedezem a bocsánatukért, amiért csalódást okoztam. 3 hét múlva szabadulok. Hazamegyek félve, kétségekkel telve, hogy elfogadnak-e még gyermeküknek. Ha mégis megbocsátanak, egy jelet kérek, melyet jól látok az autóbuszból. Ha még visszafogadnának engem, kössenek egy fehér szalagot a kert almafájára. Ha nem látom ezt a jelet, nem szállok le az autóbuszról, és örökre eltávozok az életükből. Szerető fiatok!
Miután kiengedték, felszállt az első buszra, ami éppen a házuk előtt haladt el. Ott, ahol felnevelkedett, és ahol még most is élnek a szülei. Aggódott, hogy nem lesz ott a jel, sőt, biztos volt benne, hogy az almafán nem fogja meglátni a szalagot. Az úti célhoz közeledve a fiút egyre nagyobb nyugtalanság töltötte el, nem mert kinézni az ablakon.
Istenem, már mindjárt a házunk előtt vagyunk. Nincs erőm oda nézni, bár ne így kellene hazatérnem. Rettegek, félek, mi lesz, ha nincs ott a szalag?
Úti társa végighallgatta történetét, félelmét látva udvariasan megkérte a fiút.
Cseréljünk helyet, majd én figyelek az ablakból.
Alig néhány ház előtt haladt el az autóbusz, amikor a nő meglátta az almafát. Könnyeivel küszködve, kedvesen megérintette a fiatalember vállát.
Nézze, nézze! Az egész fát szalagok borítják. Fehér szalagok.
Vajon hányan keresik a megbocsátás jelét, amit neked kell kitenned?
Történetünk itt ér véget. A megbocsátás jele az almafán. De mit jelent megbocsátani? Hogyan kell azt tenni? Mindent meg lehet bocsátani? Mit gondoltok erről?
A Bibliában a megbocsátásnak fordított görög kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy valaki elenged valamit. Mondjuk egy adósságot. Jézus ezt mondta, amikor a követőit imádkozni tanította. Bocsáss meg nekünk bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindenkinek, aki ellenünk vétkezik. Amikor megbocsátunk valakinek, nem neheztelünk többé rá, és nem akarunk elégtételt venni az elszenvedett sérelmért vagy veszteségért. A Biblia azt tanítja, hogy az igazi megbocsátás az önzetlen szereteten alapul, mivel a szeretet nem tartja számon a sérelmet.
A Jézussal kapcsolatban hozható szavak között a megbocsátás biztosan a legelső között áll. Jézus és a megbocsátás egyszerűen összetartozik. A keresztfám borzalmas kínokat szenvedett, a katonák és a csőcselék gúnyos szavait, sértegetéseit hallgatta, és eközben szívbe markoló szavak hagyták el remegő ajkát. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A hegyi beszédben pedig egészen odáig vitte a gondolatot, hogyha nem bocsáttuk meg azoknak, akik bántanak, akkor mi sem várhatjuk Istentől vétkeink bocsánatát.
Mi kell a megbocsátáshoz?
Ne feledd, hogy mit jelent a megbocsátás. Nem azt jelenti, hogy elnézed a helytelenséget, vagy úgy teszel, mintha semmi sem történt volna. Inkább az, hogy túlteszed magad a sérelmen.
Gondolj arra, milyen jó eredménye van a megbocsátásnak. Ha nem táplálsz haragot vagy neheztelést, nyugodtabban, egészségesebb és boldogabb leszel. De ami a legfontosabb, ha megbocsátasz másoknak, Isten is megbocsátja a bűneidet.
Legyél együttérző, egyikünk sem tökéletes. Mi is örülünk, ha megbocsátanak nekünk, ezért jó, ha mi is megbocsátunk másoknak.
Legyél egyszerű. Ha apróságról van szó, alkalmazd a Biblia következő tanácsát. Továbbra is viseljétek el egymást.
Cselekedj hamar. Bocsáss meg, amilyen hamar csak lehet, nehogy elhamarkodhasson rajtad a harag.
A megbocsátás nem könnyű dolog, hiszen mélyek tudnak lenni a sebek, melyeket a másik embereknek okozunk. Természetesen emberi természetünkből adódóan követünk el hibákat, és sokszor talán nem is gondoljuk, hogy cselekedeteinkkel mennyire megbántottuk a számunkra fontos szemét. Megbántást kapva az emberek között egy kis szakadék keletkezik, mindenki maga dönti el, hogy ezt a szakadékot tovább mélyíti, elutasító sértődött viselkedésével, vagy elnézi társa hibáját, és ezzel megpróbálják a keletkezett völgyet újra egyenesbe hozni. De ne várjunk ezzel sokáig, azt nem szabad, hiszen egy idő után a távolság a szívek között nő, és tovább nő, míg nem visszafordíthatatlanul tátongóvá válik.
Pió atya így elmélkedik a megbocsátásról. Megbocsátani valakinek nem jelenti azt, hogy megbocsátunk a viselkedésének. Az sem, hogy elfelejted, hogyan bántott meg, és nem is hagyod, hogy megbántson. A megbocsátás azt jelenti, hogy megbékélünk azzal, ami történt. Azt jelenti, hogy elismered a sérelmeidet, engedélyt adsz magadnak, hogy érezd és megérted, hogy a fájdalom már nem szolgál téged. Azt jelenti, hogy elengeded a fájdalmat és a neheztelést, hogy meggyógyulhass és tovább léphess. A megbocsátás ajándék magadnak. Ez egy döntés, a te döntésed. Megszabadít a múlttól, és lehetővé teszi, hogy a jelenben élj. Amikor megbocsátasz magadnak és megbocsátasz másoknak, akkor válsz igazán szabaddá. A megbocsátás annyi, mint szabadon engedni egy foglyot, és felfedezni, hogy a rab te voltál.
Gondolhatjuk persze azt is, hogy már hányszor megbocsátottunk a barátunknak, társainknak, és ők újból és újból megbántanak minket. Úgy gondolhatják, velünk bármit megtennek, hiszen úgyis mindent elnézünk. Higgyük el, hogy mi is biztos okoztunk már nekik fájdalmat, és ők is sokszor érezték már megbántva tőlünk magukat. Lehet, mi ezekről nem is tudunk, de emberek vagyunk. Hibát hibára halmozunk. Akarva, akaratlanul és bűnt követünk el. És ennek a velejárója, hogy a számunkra fontos személyeket megsértjük cselekedeteinkkel. Jézus azonban az újbóli, a végtelenségig ismétlődő megbocsátást kéri tőlünk. És akkor lehetünk igazán hiteles követői, ha teljesítjük életünkben parancsait. A hit a tettekben nyilvánul meg legfőbbképpen. Nem elég ugyanis, hogy ismerjük Krisztus tanításait, a lényeg az, hogy ezeket életünkben is alkalmazzuk.
Nekem Szent Pál apostol jól ismert szeretet himnusza jutott eszembe. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretetet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
Dzsida Jenő versét idézném ide folytatásul. Dzsida Jenő, én hívlak élni. Hallgasd meg, mit suttog az élet. Élni hív, újra meg újra téged. Ne nézz vissza a sáros útra, legyen előtted minden tiszta. Emeld fel fejed, lásd meg a szépet, szemed kékében égjen a fényed. Lásd meg végre, hogy szeretnek, még akkor is, ha nevetnek, hisz mosoly te csalsz arcukra, ismerj bennük magadra. Soha ne bánt, ha fáj, hisz előre így találsz, s mint most bánatot okoz, később nem lesz rá gondod. Hidd el, jól tudom, hogy fáj, de hinnünk mindig muszáj. Fogd a kezem, ha úgy érzed, hogy szívedből kihull az élet. Ne keresd már, hogy hol tévedtél, ne sírj azon, mit meg nem tettél. Gyere velem, én hívlak élni, vérző szívvel is remélni.
Nem ezt vártad, nem így mondták, mást ígért a szív és mást a száj. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetné. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást. Hogyan tudnám tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, mely a szíveden ég. Amivel megbántott más, mielőtt és oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozás.
A megbocsátás nehéz tanítás. Íme néhány gondolat és történet egyházunk szentjeitől, hogy tőlük tanulva, őket utánozva egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk a megbocsátásban is. Zelli Szent Fülöp remete ökreit egy éjjel két tolvaj ellopta, a rablók azonban menekülés közben eltévedtek az erdőben, és napkeltekor összetalálkoztak Fülöppel. A megzavarodott és megrémült tolvajok bocsánatáért könyörögtek. A remete megnyugtatta és elengedte őket, de csak azután, hogy ellátta őket étellel. Gualbert Szent János története megrendítő. János idősebb testvérét megölte valaki, aki barátnak adta ki magát. János bosszút esküdött, és egy nap egy szűk folyosón, amely nem hagyott menekülési lehetőséget, találkozott fegyvertelen ellenségével. Kardot rántva János előre nyomult, de meglepődve megállt, amikor a gyilkos térdre esett, és karját a mellén keresztbe fonta. Ezt a testtartást arra emlékeztette Jánost, hogy Krisztus a kereszttel megbocsátott ellenségeinek. Mélyen meghatódva János letette a kardját, átölelte az ellenségét, és szabadon bocsátotta.
A megbocsátásról szóló gondolatainkat idézett gyűjteménnyel zárjuk. Híres emberek, írók, történelmi személyek rövidebb, hosszabb vélekedéseit szedtük egy csokorba. Szívből szeretni az átlag ember is tud, de szívből megbocsátani csak az átlag feletti képes. Aragóniai Erzsébet.
Ha ma is azt valljuk, hogy szemet szemért, fogad fogért, akkor végül mindenki vak lesz és fogtalan. John Gray.
A gyenge nem tud megbocsátani, a megbocsátás az erősek tulajdonsága. Mahatma Gandhi. Erősebb, aki megbocsát, mint aki őrzi a sérelmeit, és erősebb, aki jóvá tesz, mint aki csak megbocik. Radwan Nassar.
A megbocsátás varázslat fordítva működik, először azon segít, aki kínálja. Száraz Miklós György.
Az igaz megbocsátás lebontja a gátakat, amelyeket a sérelem épített, és idővel megnyitja a bizalom felépülésének útját. Gary Chapman.
A megbocsátás nem egyszeri cselekedet, hanem egy magatartás forma. Martin Luther King.
Tudni kell megérteni, megbocsájtani, elfelejteni, itt csak is a tapasztalatot megőrizni. Ha megérteni akarunk, el kell fogadnunk, hogy emberi természetünk korántsem tökéletes, és hogy mindenki tévedhet. Delia Stelberg Guzmán. Boldog, aki mások megbocsájt, és az is, aki megbocsájt magának. George Louis Borges.
Néha megostromlom a lehetetlent. Sziszifuszként hegyre hordom terheimet. Azután visszahullok, talajt vesztve megint. De magamnak is megbocsátok, ami nehezebb, mint átugrani saját, földre vetett árnyékunkat. Szepes Mária. Amikor valóban megbocsátunk valakinek, elfelejtjük, amit ellenünk elkövetett. Pilinszky János.
Kegyelmet hogy remélsz, ha nem gyakorlod? William Shakespeare. A hibák mindig megbocsáthatók, ha van elég bátorságot, hogy beismerd őket. Bruce Lee. Ha szeretünk valakit, nem sokáig emlékszünk arra, hogy megbántott bennünket. Dostojevski. Könnyen megbocsátani egy ellenségnek, mint megbocsátani egy barátnak. William Blake.
Hosszú távú jó kapcsolat nem létezhet, bocsánatkérés és megbocsátás nélkül. Gary Chapman. A hegycsúcs nem közeledhet a völgyhöz, de az emberek közeledhetnek egymáshoz. Hermann Hesse.
Zárásul Ernest Hemingway-től idézek. Bölcs az, aki megbocsát. Ilyen a világ. Ennyi az ember, s ennyi vagyok magam is. Nem több és nem kevesebb. Megérteni annyi, mint megbocsátani.
A Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola műsorát hallhatták. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok.
Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci hajnalka hitoktató Faludiné Majoros Zsuzsannával, Hadobásné Tóth Ceciliával és Hadobás Zoltánnal az imádságról beszélged.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntöm itt beszélgető társaimat, Zolit, Cirit, Zsuskát. A mai alkalommal mindenkit érintő témáról fogunk beszélgetni. Hogyha megfigyeltétek az általatok ismert vallásokat, szerintetek mi a közös az összes vallásban?
A közösség?
Igen.
Tehát nincs vallás, van, nincsen közösség. Uh-huh. Aztán a másik az, hogy nyilván kell egy bizakodás egy transzcendentális valóságban. Tehát ez mindegyik valóságra, meg mindegyik vallásra igaz. És hát így vagy úgy, de kell egyfajta megélés annak, hogy vallásos vagy. Ez nem csak a közösségi szinten, hanem személyes szinten is, hát ez mondjuk az imádság is lehet.
Így van. Nagyon szépen bevezetted, Zoli, bár én egyedüli válaszszóval is megelégedtem volna, hogy az imádság. Tehát, hogy minden, de nagyon jó gondolatokat mondtál, és igazad is van. Tehát, hogy minden vallásban, hogyha megfigyelitek, imádkoznak az emberek. És ugye ez az imádság lehet, hogy nekünk némelyik vallásban kicsit olyan furcsának tűnik, vagy viccesnek, vagy hosszúnak, vagy megerőltetőnek, de minden vallásban imádkoznak, és az imádságról fogunk egy kicsit beszélgetni. Mi az az imádság szerintetek?
Cili? Szerintem az imádság az kilépés a hétköznapokból, kilépés a saját földi valóságomból, és odafordulás a transzcendens, a másik világ felé.
Vagyis ugye az Isten felé. Igaz? Ja. Tehát, hogy az imádság az egy nagyon mély valóság az embernek, az emberiségnek az életében, és ugye az Isten felé irányul. Most mindegy, hogy nevezik, de akkor is ugye az Isten felé irányul. És nagyon szépen meg tud ez jelenni. Hogyha megnézzük a költészetet, vagy a természettudományokat, vagy a művészetet, akkor az ima, az Istennek a léte, az tulajdonképpen az élet minden szférájában megragadja az embert. Ugye az irodalom és nagyon szépen tud tanúskodni erről. Még azok a költők is, vagy írók, akikről azt mondjuk, hogy mondjuk nem voltak vallásosak, azok is nagyon-nagyon szép verseket, vagy írásokat tudtak írni az Istenről, annak ellenére, hogy esetleg a meggyőződésük az más volt, de mégis volt az életükben pár olyan pillanat, amikor megtapasztalták az Istent. Mert ugye az imádság az, hogy megtapasztalom az Istent. Van-e nektek esetleg kedvenc vers részlet, vagy esetleg olyan kép, amiből számodra az sugárzik, hogy ez az ember, aki ezt a képet festette, vagy aki ezt a verset írta, vagy azt a szövegrészletet írta, találkozott, megtapasztalta az Istent. Luska, látom, hogy te készültél.
Így van, készültem. Igazából sok zeneművel készülhettem volna, de ott nagyon nehéz kedvencet választani, mert nincsen kedvenc.
Aha. De és most, akkor... ha már zeneműnél tartunk, akkor mondjál már nekünk egy pár olyan zeneszerzőt, akit esetleg a hallgatók is ismerhetnek, hogy akinek a műveiben megjelenik az Istenhit.
Ó, rengeteg mindenkinek, de hát a legnagyobbak közül is a legnagyobbakat ismerik. Johann Sebastian Bachnak rengeteg egyházi műve volt, aztán Wolfgang Amadeus Mozartnak is, pedig neki azért nem volt egyházi szolgálata, mint mondjuk Bachnak, de mégis ott van munkásságában, megjelenik az Isten hit, annak ellenére, hogy sok vitatott kérdés van bele kapcsolatban, hogy most miféle transzcendentális erőhöz vonzódott, de azért időről időre a keresztény hit megnyilvánulása mindenkinél, tehát nagyon, inkább azt lehetne keveset felsorolni, akinél nincsen. Viszont tényleg nem tudtam volna kedvencet. Irodalomból könnyebben válogatok, mert ott végesebb az ismeretem, és nyilván azt tudtam átgondolni, amiről van ismeretem. Sík Sándort nagyon szeretem, nem csak a latin innuszok és egyéb latin liturgikus szövegek fordításai miatt, hanem saját verseit is. És azt a verset hoztam el, amelynek címe A napkeleti bölcsek. Ama csillag után, a holdsugaras hideg éjszakában, mint egy fehérlő, csendes álom, úgy vonult el a komoly karaván, és elől ment a három. A sziklás föld mogorván, és kopáron feküdt el lábaik alatt. Méltóságos sora a száz tevének a harmaton halkan haladt. És mintha fehér árnyak lengenének, úgy vonult végig a fehér sereg a völgyön, ahol nem nőttek virágok, s a városon, ahol az emberek nem virrasztottak és nem énekeltek, s ahol nem látta őket senki sem. És így suhant el csendesen, életre élet vágy a napkeletnek az ezredéves éjszakán, ama csillag után.
Zoli, neked eszedbe jutott? Olyan művészeti alkotás, festmény, amiről azt mondanád, hogy a festő megjelenítette azt, hogy ő találkozott, vagy megtapasztalta az Istent?
Modernkor előtt mindenképp a művészet arról szólt, hogy hogyan közvetíti a transzcendens értéket egyébként, tehát talán a művészetnek a fele erről szólt, hogy hogyan próbálja meg az ember megkeresni az Istennel való kapcsolatát. Rengeteg kép van, de hogyha egyet kiemelhetünk, akkor, vagy kiemelhetek, akkor a Matthias Grünewaldnak az Izenheimi oltárképe az egy különleges mű, ugye az egy szárnyas oltár, aminek több képe is van, és így egészében az egy evangéliumnak is felfogható, egy képi evangéliumnak, hiszen amikor nyitva van, meg félig zárva, meg teljesen bezárva, mindig más és más tanít. És amikor ezt tanítottam a gyerekeknek ezt az oltárképet, és ugye ott a Golgota jelenete az, amelyik a legexpresszívebb és a legkifejezőbb, akkor mindig az ember kitér arra, hogy az emberi szenvedésnek az az ábrázolás, ami ahogyan Krisztus ott ilyen hullaként mutatja a kereszten, hogy az miért megengedett egyáltalán abban a korban, mert hogy ugye alapvetően Krisztusnak a kínhalálának az ábrázolása, ugye, hogyha már láttuk a Passió című filmet, akkor az úgy most már benne van a fejünkben, de nem, ez nem jellemző a művészete, hogy ezt a állapotot tükrözés, hogy te egy elcsigázott, szétgyötört, halálba szenvedett Krisztust látunk, És hogy mire gondolhatott Grünewald meg ott a környékben? Tehát, hogy azok az emberek, akik ezt látták, vagy akiből ő esetleg merített, és így tovább. És, hogy, és én ilyenkor mindig azt mondom, hogy gondoljátok a felelősségünket. Tehát ennyit tettünk az Úrért, hogy ő emberi életében ezzé vált. És hogy aztán a következő kép, ha majd haltunk az oltáron, amikor majd megdicsől, és akkor ott már egy dicső testben jelenik meg. De hogy a nagypéntekkel ezt éljük meg, hogy az Isten embernek az embersége az a bűneinknek következtében gyakorlatilag mivé válik az embersége. És hogy nyilván az ember elgondolkodik azon, hogy a bűneknek van következmény, és a következményeket Krisztus ott viselte, hogy az emberiség bűneiért halált, és hogy ez annyira erről szól ez a kép. Ezt emelném most ki. Hogy azért kapcsolja egy kicsit karácsonyhoz is, mert hogy minden egyes gyalóságunk ellenére az Isten azt akarta, hogy ő meg akar ide születni nekünk. Tehát, hogy ő hű volt ahhoz, amit megígért. Már a teremtéssel, az Ádám Éva történettel, és így tovább, és hogy ebben a döntésében kitartott végig.
Így van, és igazából itt most az imádságról beszélgetünk, tehát teljesen most így a liturgikus időtől függetlenül, hiszen az ima az mindig mindenütt ott van a mi liturgikus évünkben, még azokban az időszakokban is, amikor úgy nem nagyon készülünk semmilyen nagyobb ünnepre. Cili?
Nekem az imádság az egy nagyon impulzív dolog. Én érzelmes ember vagyok. Az érzelmeim sokszor befolyásolnak, de ezen keresztül tudom megtalálni a kapcsolatot az Istennel is, és vagy az Isten velem egész pontosan. Szóval ugyanis, ahogy így beszéltünk is róla előbb, hogy nekünk válaszunk, mindig válaszunk, először Isten szól, és mi csak válaszolunk rá. És ez a válasz, ez az ima, ez számomra mindig nagyon, nagyon erős, és szavakban nem önthető, tehát értem és élem is a kötött imáknak az erejét, de nekem mindig az igazi ima, a csend, csak amikor vagy hallgatom, hogy mit mond az Isten, vagy egy-egy szót mondok neki. A képzőművészetről is, mindjárt elsőképpen az jut eszembe, hogy Rembrandtnak a Tékozló fiú című képe, ami annyira tetszett, hogy oda is ajándékét megvettem a férjemnek, ott lóg a nappalink falán.
Tehát, nem az eredeti.
Sajnos. Tehát, hogy az a kép, ahogy, és ott is ugye ott az ölelés, tehát ahogy a mennyei atya átöleli a Tékozló fiút, aki tehát így rűtöl, kopasz, szétszakadt, lesoványodott, szétszakadt ruhába lesoványodva, teljesen szét esve hullva, kapaszkodik 10 körömmel a mennyei atya szeretetébe, és az a végtelen szeretet, ahogy Rembrandt ábrázolta, az a lehúnyt szemű öreg embert, aki talán lehet, hogy már félig meddig vak is volt, ahogy az átöleli a fiát, hát ez nekem mindent elmond az isteni szeretetről. Nagyon hálás vagyok ezért a képért Istennek és Rembrandtnak. Tehát képileg ez, a vers pedig, nemrég kaptam egy verset, és nagyon, nagyon tetszett, felolvasnám azt a részt, ami úgy nagyon megfogott. Hogy a sírókkal sírni jól esett, és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen. Hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút, nem tett boldogtalanná. Hála legyen. Hogy sosem féltem a szeretettől, és szerethettem, akik nem szerettek. Hála legyen. Hogy akik szerettek, szépen szerettek, és hogy nem kellett nem szépen szeretnem. Hála legyen. Thank you.
Menjünk tovább egy picit az imádságban, ugye. Érdekes, hogy olvastam egy ilyen statisztikát, hogy igazából, hogy az embereknek a 70%-a imádkozik. Tehát ugye a mai emberekről most már ugye térjünk ide a ma világába, hogy ma is imádkoznak, és ugye a népesség 70%-a nagyon sokan ugye nem járnak templomba, vagy nem tartoznak semmi olyan közösséghez, de mégis azt mondják, hogy ők hisznek Istenben, és imádkoznak, és nem kell ahhoz templom, hogy ő imádkozzon és Istennel tartson kapcsolatot. Mondjuk ez egy másik műsornak lenne a témája, hogyha most erről elkezdenénk beszélgetni, hogy most helyes gondolkodásmód-e ez, de legalább ennek is örülhetünk, hogy imádkoznak az emberek. Hogy általában akkor szoktak imádkozni, amikor valami gond van. Én szerintem ebben megegyezhetünk, hogy nagyon sok embernél általában akkor nyílik Istenre a szája, hogyha valami problémája, baja van, és ez biztos vagyok, hogy ez így van. Na most ugye az imádság, az beszélgetés az Istennel a gyerekeknek, és ugye ezt tanítjuk, és rögtön az értelmesebb, tehát nem minden gyerek értelmes, csak hogy aki úgy kicsit úgy tovább gondolkodik, az rögtön vissza is kérdez, hogy beszélgetés. Na de hát a beszélgetés az ugye az egyik kérdez, másik válaszol, hát hogy válaszol az Isten? Vagy hogy kérdez? Vagy egyáltalán hogy szól hozzá? És ugye az imádságra is igazából meg kell tanulni imádkozni. És most egy picit erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan kell imádkozni. Mi kell ahhoz, hogy az ember tudjon beszélgetni Istennel, tudjon az Istennel találkozni. Mi az elsődleges dolog szerintetek? Ti hogyan szoktatok imádkozni? Mi kell ahhoz, hogy te beszélgethess az Istennel? Aztán majd jön egy másik kérdés is, ami kicsit provokatív lesz, de most először erről beszélgessünk. Tehát hogyan kell neki kezdeni, elhatározom, hogy na most én imádkozok, hogyan szoktatok neki kezdeni az imádságnak. Zsuska?
Nekem csönd kell hozzá, rettenetesen nagy csönd.
Hát a mai világban rettenetesen
igen, nagy csönd. Ez borzasztó nehéz, és akkor egy picit szakmai ártalom is, hogy amikor kántorkodok, akkor én nem tudok imádkozni, ez elég szörnyű, de nyilván oda figyelek, hogy akkor mi jön, mi lesz, mit kell még csinálnom, hol kell kinyitnom a kottát, és mikor, és ez az be legyen állítva, és nem merek kilépni ebből a koncentrációból, úgyhogy az onnantól kezdve meg van lőve, tehát ez az egész, tehát azokon a alkalmakon én nem tudok imádkozni. Aztán a zene is rettenetesen elvonja a figyelmemet, ha nem tetszik, vagy nem olyannak találom a minőségét azért, ha meg nagyon tetszik azért, mert a zenére figyelek. Segít persze ráhangolni, de sajnos nekem túl sok inger. Úgyhogy nekem a csend azért teljesen alapvető, anélkül nem tudok.
Nagyon jó. Ugye bemegegyezhetünk, hogy csönd szükséges az imádsághoz. Mennyi idő, mennyi ideig tartson egy imádság? Mennyi az ideális idő szerintetek, amit ugye mondjuk reggel meg este szoktunk imádkozni, hát szoktunk, most ez így nagyon általánosítjuk a dolgokat, de hogy akkor lenne szükséges imádkozni. Nyilván, hogyha az étkezések előtt, után, stb., meg hogyha a szentmise van, vagy más imádság, azt most így ne tekintsük. Tehát a egyéni otthoni imádság ott nézzük. Cili, szerinted mennyi idő szükséges, vagy ami az ideális, vagy minimum
ahhoz? Hát ez érdekes ez a kérdés, mert számomra az imádság, hát, hogyha a Bibliát nézem, akkor azt mondom, hogy belső szoba, és ne lássa senki, és ott kettesben az Istennel, tehát tényleg csönd, magány, és nyugalom, tehát hogy bennem is nyugalom, hogy ne legyen zavaró, tényező, feszítő, határidő, munka, rohanás. Tehát ha erre így konkrétan rákérdez, én azt mondom, hogy egy fél óra kell egy napba, amikor így imádkozol, és ez nagyon ideális, és nagyon jó lenne. Nem tudom mindig megvalósítani, ezért én most már azt kezdtem, és azt tapasztalom, hogy reggel beállítom magamat, és Isten jelenlétébe, és igyekszem az egész napomat úgy tölteni, vagy amikor felúcsódok, elvisz a világ, és a munka, meg a gondok, de felúcsódok ebből, akkor visszaállok ebbe az üzemmódba.
És mi van akkor, Zoli, hogyha nem érzed az Isten jelenlétét? Van-e szerinted értelme olyankor imádkozni?
Nem szükséges feltétel az imához a csönd, szerintem. Tehát, hogy ima és csönd egyszerre valósul meg, akkor van ima. Tehát szerintem ez így nem helyes. Igazából szerintem az ima az Istennek szent idő. És az, hogy ezt az időt hogyan szánjuk az Istennek, annak vannak lehet módjai, hogy ez kell egy csönd, kell egy közösség esetleg, hiszen a Szentmisén imádkozunk, énekelünk, tehát legyen nyugodt, Zsuzsi, amikor te énekelsz a kórusba, akkor te is imádkozol, és mi ennek nagyon örülünk, hiszen, és akkor most olyan B-kérdésre a válasz, hogy...
Én igazat adok ebben Zolinak, tehát én úgy gondolom, hogy a jelenlét az imádságnak az alapja.
Igen, okay. Igen. És ha már itt visszatérünk a B-kérdésnek a lényegére, tehát ja. hogy mikor történik meg maga az imádság, hogyha alapvetően azt elhisszük ezt, és valljuk, hogy a Szentlélek imádkozik bennünk, akkor ami miután megvalósul a Szentlélek felkeltés az életünkben, tehát magyarul, amit Cili is mondott, hogy neki igyekszem az Istennek szentelni a napomat, akkor a Szentlélek is imádkozik helyettünk, és a tetteinkben megnyilvánulnak ezek az ő jelenlét és Istennek az akarata, és természetesen lehet egy imádság, egy felajánlott nap, egy felajánlott óra, egy felajánlott élet, stb. Az egész felfogható imádság, mert Isten dicsőri meg általa. Igazából az a kérdés, hogy mit érzünk személyes imádságnak, mert hogy ezzel van az embereknek általában gondja. Nem? Tehát, hogy mit tart személyes imádságnak. Tehát nagyon sok fajtája van, és ez nem is ugyanaz, mint az ima mód, mert hogy hogyan valósítjuk meg az imát. A személyes imádság az mindenképpen egyfajta döntés. Tehát döntök az Isten mellett, hogy nekiszállom az időmet, nekiszállom a figyelmemet, és talán neki akarom szállni a cselekvéseimet is. És úgy gondolom, hogy ha ezeket így meg tudjuk a napjainkban hozni, ezeket a döntéseket, nem feltétlenül szükséges ehhez a csönd, hanem akkor ráirányítom el a figyelmet és cselekvésemet erre, akkor az megszentelt idő.
Még annyit hozzátennék, hogy ezért elmondanám, hogy állandó szentségimádás van Egerbe, az egyházmegyébe egyedül, és ez a Szent Anna templomban van, tehát, hogy aki találkozni akar az oltári szentségben Jézussal és imádni őt, minden nap van szentségimádás. Igen, tehát mehet folyamatosan. Akár pár percre, de akár egy órára is.
Vagy amennyit bír, és tud,
bátorítok mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
Akkor egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szent Élet nevében. Amen. Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Thank you.
Elhangzott műsorunkban Birincsikné Antal Lóci Hajnalka hitoktató, Faludiné Majoros Zsuzsannával, Hadobásné Tóth Ceciliával és Hadobás Zoltánnal beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.